Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és örülök, hogy itt lehetek közöttetek őszintén. Nekem, amikor szolgálatra kérnek fel, akkor, vagy beosztanak, inkább így mondanám, már nem is kérdés ez, akkor egy kicsit mindig úgy vagyok vele, hogy óckodok tőle, mert és ugye van az ember bassz, hogy de hát most én tanítsak másokat, vagy én prédikáljak másoknak, az egy kicsit mindig az emberben benne van az a félelem, hogy annyira azért nem ugrik ebbe bele, de ugyanakkor meg arra, annak nagyon örülök, hogy ilyenkor tudok foglalkozni Isten igével. Intenzívebben van bennem egy ilyen belső kötelezettség arra, hogy elővegyem az igét nyilván, és egy kicsit belemélyedjek, és ilyenkor sokat tanulok, sokat fejlődök ebből, és mindig így visszaránz engem a szellem életben, mert általában állam most az van, hogy inkább a lelki életbe kell, hogy belerázódjak, mert jobban jelen vagyok a hétköznapokban. De gondolom, sokan így vagyunk ezzel, és szükségünk van, és azért is jövünk vasárnaponként. Ez lehet egy felüdülés, hogy eljövünk ide a gyülekezetbe, és talán szól az Isten igéje hozzánk, hittel jövünk, és üzenettel megyünk haza. Mai napon a Máté evangéliumába fogunk egy kicsit olvasni, egészen pontosan a Máté 25-ből fogunk fennállva, megkérem a gyülekezetet, hogy fennállva olvassuk fel az Isten igéjét. És a Máté 25-ből fogunk olvasni, egészen pontosan a 14. verstől a 30-asig fogom majd olvasni. Egyszerű folytásból olvasom. Tehát Máté 25:14-30. Akkor Isten királysága hasonló lesz ehhez. Egy ember külföldre akart utazni, ezért összehívta a rabszolgáit, és minden vagyonát a gondjaikra bízta. Egyiküknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Mindenkinek a maga képességei szerint. Ezután elutazott. Aki az 5 talentumot kapta, rögtön üzleti vállalkozásba fektette, és újabb 5 talentumot nyert vele. Aki 2-t kapott, ugyanígy tett, és újabb 2 talentumra tett szert. Aki viszont 1-et kapott, ásott egy gödröt, és odarejtette az ura pénzét. Hosszú idő elteltével hazaért a gazdájuk, előhívta rabszolgáit, hogy számoljanak el a rájuk bizott értékekkel. Aki 5 talentumot kapott, összesen 10-et hozott vissza. Ezt mondta, Uram, 5 talentumot bíztál rám, s ezzel 5 másik talentumot szereztem. Uram, megdicsérte, jól van, hűséges és derék szolgám. Jó gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt. Ezután következett az, aki 2 talentumot kapott. Ezt mondta, Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, újabb 2 talentumot szereztem vele. Ura őt is megdicsérte. Jól van, hűséges és derék szolgám, jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rá, gyere és örülj velem együtt. Ezután jött az, aki 1 talentumot kapott. Ő így számolt be. Uram, tudom, hogy szigorú és kemény vagy. Még azt is learatod, amit nem te vetettél, és onnan is begyűjtöd a termést, ahová nem vetettél magot. Féltem tőled, ezért elástam a talentumot. Tessék, itt van, ami a tiéd. Ekkor az ura azt mondta neki, te gonosz és haszontalan szolga. Azt gondoltad, hogy azt is learatom, amit nem én vetettem, és onnan is begyűjtöm a termést, ahová nem szórtam magot. Akkor miért nem vitted pénzváltókhoz a pénzemet, hogy kamatozzon? Most kamattal megnövelve kaptam volna vissza. Szolgáinak pedig azt parancsolta, vegyétek el tőle azt a talentumot, és adjátok oda annak, akinek van 10. Mert aki jó gazdálkodik azzal, amit kapott, arra még többet fognak bízni, és bőségben lesz. Aki viszont nem használja, amit kapott, attól mindent el fognak venni. Ezt a haszontalan szolgát pedig dobjátok ki a sötétségbe, ott lesz majd sírás és fogcsikolgatás. Eddig tartott az Úr igéje, és akkor megkérném a Bán Misét, hogyha lehet, hogy imádkozz. Áldás kérjél már.
Isten lehet, hogy azért vagyunk itt, hogy szükségünk van arra, hogy szóljál hozzánk. Várjunk arra, hogy a mennyekből küldd el a szabadat, a igéde. Uram, adjál nekünk nyitott szívet, szeretnénk megérteni azt, hogy mit szólsz. Szeretnénk az életünk megváltozna, valóban igazi Isten változás történne bennem, és úgy érhetnénk a világba, hiszen azt akarod, hogy szeressük egymást, azt akarod, hogy világítsunk, és minket előkérje arra, hogy ezt a dolgodat végezzük, amire elhívtál, de tudunk erősíteni, most hadd halljuk a te szabadodra.
Amen.
Amen. Foglalom helyet a gyűlközet. Egy nagyon Érdekes ige szakasz, és szeretem is emlegetni sokszor, mert engem ez nagyon motivál, ez az egyik ige, kedvenc ige verseim közé tartozik. Na nem azért, mert én ebben olyan rutinos lennék, hanem azért, mert mindig helyre pofoz, hogy hogyan is állok, hogyan is gazdálkodok azzal, amit Isten rám bízott, hogyan is sáfárkodok. Ugye itt egyfajta sáfárságról is beszélhetünk, és a helyes sáfárkodásról. Nagyjából már mindenki fejből tudja ezt az igét, és nagyjából mindenki tudja ennek a tanulságát, és sok újat nem is tudnék ebből előhozni valószínűleg, hogyha most így elkezdem kibontani. Éppen ezért én inkább egyfajta ismétlésként vettem ezt elő, ezt az igét, illetve néhány észrevételt szeretnék majd hozzáfűzni, amit én úgy megértettem ezek alapján. Az egyik nagyon érdekes ebben, ugye, hogy ez mindig erre rávilágítok magamnak, hogy kijön előlem, hogy minden vagyonát a gondjaikra bízta. Hogy egyfajta bizalom azért kellett ehhez, ugye az a gazda részéről, hogy minden vagyonát a szolgáira bízza. Viszont a végén azt mondja, hogy most a kevésen hű voltál, ezért többre bízlak. Tehát az azt jelenti, hogy az úr is, aki elment, ő is gyarapította a vagyont azzal, hogy elment, üzleti útra, ugye, az elején írja is. Magyarul, itt, amikor minden vagyonát kiosztja nekik, akkor van X összege, amikor meg visszatér, akkor meg már sokkal több, és mondja, és hogy ez ahhoz képest, amit rátok bíztam, ez kevés, sokkal többet fogok most rátok bízni. Nagyon érdekes történet. És még a megduplázott vagyonra is azt mondja, hogy ez kevés, ezt a kevesen hűek voltatok, hanem majd most sokra bízolnak titeket. Nagyon érdekes. Én úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus is, amikor elment innen, akkor ugye nem egy nagy dicsőségbe ment el először, ugye nem a angyalok seregeivel ment el a mennyből, ugyanakkor felemeltetett, és láthatták, hogy ő valóban Isten fia, és láthatták őt már egyfajta megdicsőt formájában. Viszont amikor vissza fog térni, abban biztosak lehetünk, hogy nem úgy fog visszatérni, mint ahogyan elment, olyan értelemben, hogy akkor majd meglátják az angyalok seregét, amit akkor mondott, ha akarnám, akkor egy angyalsereg lennék Pilátusnak, ezt mondta, és harcolnának. Értem, de nem. Tehát erre ő nem tartott akkor igényt, de amikor majd visszajön az ő seregével és a szentek seregével, akkor már teljes hatalmával, teljes dicsőségével fog visszajönni, és egy teljesen más szemléletből fogjuk majd őt meglátni, mint ahogy most látjuk. Ezért hasznos ezt fejben tartani, hogy ki is valójában az a Jézus Krisztus, és ki az a gazda, aki elment, és ki az, aki vissza fog jönni. Aztán a másik érdekesik, hogy ugye ezek a rabszolgák, magyarul, az ő tulajdonát képezték ezek a személyek. Tehát itt nem arról van szó, hogy béreseket fogadott, nem arról van szó, hogy külsős alvállalkozókat behívott maga alá dolgozni, hanem a saját állománya volt, a saját csapata volt, és gyakorlatilag a saját családja, mondhatjuk így is, mert a rabszolgák együtt éltek az akkori rabszolgatartókkal, és feltétel nélküli engedelmességre voltak elhívva. Egészen pontosan a tulajdonát képezték. Tehát ez nem egy döntés kérdése, hogyha kiad a gazda valamit, akkor azt megcsinálja, vagy nem csinálja meg, vagy hogyan csinálja meg, hanem ez egy feladat, ami neki kötelessége ezt elvégezni. Én úgy gondolom, amikor mi igába hajtjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy mi Urunknak fogadjuk Jézus Krisztust megtérésünk során, akkor mi ugyanezt vállaljuk. Mi nem azt vállaljuk, hogy most rád szavazok Jézus, holnap meg egy másik pártra, vagy egy másik oldalra szavazok, hanem igenis én alád rendelem magam, Uramnak szólítalak, Uramnak fogadlak el, és minden akaratomat a te akaratod alá helyezem. Ezt nem tudjuk, mi volt. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy sokszor a hívők is úgy gondolkodnak, úgy veszem észre, de akár magamra is mondhatnám ezt, hogy a gyülekezeti élet az egyfajta döntés kérdés, hogy most én elmegyek gyülekezetbe, vagy segítek esetleg a gyülekezetbe, vagy ha van valami gyülekezetbe, amit meg kell csinálni, egy szolgát, akkor ott eldöntöm, hogy ez az enyém, vagy nem az enyém. Ami részben érthető, meg részben logikus is, tehát igen, ami nem az enyém, azt ne vegyem magam, hát most hogy nézett volna ki a 10 talentumos, vagy az 5 talentumos, oda ment volna a ketteshez, és ott belepiskált volna az ő befektetésébe, tehát nyilván nem erről beszélek, amire most rá szeretnék térni, hanem az, hogy ha Isten valamit ránk bízott egy talentumot, azt nem áshatjuk el, mert a passzivitás, vagy megőrzés, az bűn. Megtekinti az ige. Tehát azt mondja, tessék, itt van, ami a tiéd. Tehát visszaadta neki teljes egészébe ezt. amit rábízott. Na már most Isten nem erre hívott el minket, hogy megőrizzük azt, amit ránk bízott, hanem arra hívott, hogy gyarapítsuk, hogy profitáljon őbe abból, amit ránk bízott. Mindjárt rá fogok térni, hogy mit is bízott ránk, hogy mi ez a talentum, hogy ennek van sok értelmezése, egyet-kettőt körbe fogunk járni. Magyarul, amit Isten ránk bízott, és amikor mi őt elfogadtunk Urunknak és személyes megváltónak, és rabszolgái lettünk neki, onnantól kezdve ezt jogosan számon kéri rajtunk. Ugyanakkor hozzáteszem azt is, ez a másik fele a dolognak, hogy az egyik fele, hogy számon kéri rajtunk, a másik, hogy ki az, aki hátráltatott minket abban, hogy ezt a munkát végezzük, az meg egy másik történet, amire itt nem tér ki ebben az esetben. Tehát itt első számú felelősség van mindenkin. Első szám egyes személyben. Én vagyok felelős azért a területen, amit Isten énrem bízott. Egyébként a szolga értelmes volt, nem is kezdett el mentegetőzni, hogy ez annyi volt a mentsége, hogy te kegyetlen vagy, és tudtam, hogy majd ezt úgyis számon fogod rajtam kérni, de tudta gyakorlatilag, hogy mi vár rá. Szerintem nem nagy meglepetés az, hogyha én most elmondom ezeket az igéket, és ismerjük azt, hogy mi az, amit Isten elvár tőlünk, és jó tisztában lenni azzal is, hogy ezt számon fogja rajtunk kérni. Tehát én ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy amit Isten ránk bízott, azért minket számon fog kérni. És nem lesz kifogásnak helye. Aztán itt is jelent ez a talentum szó. Ugye nagyjából a legtöbb ember ebben egyet ért, hogy itt ugye van egy angol, egyébként egyszerűen biztos, hogy a talent, mint tehetség, vagy talentum, ugye ez magyar is visszaadja, de a külföldi nyelvek még jobban visszaadják, hogy a tehetség, ugye a talentum. Vagy van arra, akinek erre egy jobb fordítása? Szerintem tehetség. Tehát most én ezt így tudtam lefordítani nagyjából. Vannak feleszületett, meg tanult tehetségénk. Úgy van, amit úgy abba születünk, hogy de jó zenei hallása van valakinek, és van, aki ezt megtanulja, ezt a zenei hallást, ez is érdekes, és ő már úgymond ugye kamatoztatja azt az akaratot, ami benne volt, hogy ebben fejlődjön. Na most a legegyszerűbb ugye a látványos dolgok, hogy valakinek jó a hallása, jó a hangja, stb. Különböző vele született tehetségei vannak. Van, aki többet kap, van, aki kevesebbet, és ez Istennek a saját döntés, hogy kire mit helyez. Igen, ám, de nem csak látványos tehetségek vannak, vagy vele született tehetségek, hanem vannak olyanok is, amik nem látványosak. Például van olyan ismerősöm, aki mindig örül. És én csodálkozok rajta, hogy tud minden körülmény között örülni, a legnagyobb nehézség közepette is. De ő benne ott van ez, hogy mindig boldog, mindig öröm, és mindig dicsőít Istent. Jó lehet a hangja, nem annyira ász, hogy nem tudom, hogy nem a világ legszebb hangja van neki, de mégis az, hogy ő dicsőíti az Urat, az sokkal jobban felbuzdítja az én lelkemet is, mint hogyha egy előadást hallgatnék, akár Pavarotti, vagy bármiféle előadást, ahol gyönyörű hangszólal ugyan meg, de nincs benne semmiféle imádat, nincs benne semmiféle öröm, és nem érzem azt, hogy Istennek az arcát látnám meg ennek a visszatükröződésébe. Aztán érdekes dolog az, hogy ugye különböző dolgokban vagyunk tehetségesek, és különböző feladatokat kaptunk a gyülekezetben. Mindenkinek megvan a maga feladata. Érdekes módon ebben az igében nem olvasok olyanról, hogy valaki egy talentumot se kapott. Tehát nincs ilyen. Mindenki kapott valamit. És akkor sokan feltehetnétek a kérdést nekem, hogy hát és mégis az enyém, már volt erre példa, csak azért mondom, hogy mégis mi az én talentumom. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy én ezt nem feltétlenül tudom megmondani, hogy személyenként kinek mi a talentuma. Érdemes egyébként visszajelzést kérni a többiektől, hogy szerinted mi a talentumom, mert azért elmondja, hogy hát te mindig kedves vagy, vagy te mindig buzdítod az én lelkemet, amikor nehéz helyzetben vagyok benne, veled beszélgetik, és olyan jó felüdülök, vagy hogy egyáltalán leülsz velem beszélgetni, hogy mindig szokítasz rám időt, és kedves vagy. Vagy az, hogy milyen jókat szoktál mondani az ige alapján, milyen jó tanításaid vannak, vagy milyen jól értelmezed az igét, és hogy szeretnék ebből profitálni. Tehát azért érdemes egyfajta visszajelzést meghallgatni a környezetünkben, hogy az, amit úgy gondolunk, hogy a talentumunk az-e, azért az valós legyen. Mert van, aki azt gondolja, hogy milyen jó tanító, aztán úgy küszködnek a hallgatóság. Nekem is volt ma olyan előadó, hogy meg tanárom is volt ilyen, hogy hallgattam, és küszködtem, és meg akartam érteni, meg ötöst akartam kapni, meg akartam nagyon, de valahogy mindig leizzadtam, miközben hallgattam, és nagyon sokat kellett jegyzetelnem, hogy egyáltalán megértsem, hogy miről van szó. Tehát nyilván neki akkor lehet, hogy nem a tanítás volt az a talentuma, de hát tanító lett belőle. Létezik ilyen is. De azért az sokat elárul, hogy mi mifelé orientálódunk. Tehát, hogyha mi nagyon szeretünk zenélni, nagyon szeretünk dicsőíteni, és például minden, nekem az egész életemet ezt teszi ki, hogy állandóan a zene körül, tehát nem állandóan, de rengeteget fogok a zene körül, és meg tud fogni, nagyon mélyen meg tud érinteni engem egy zene, nagyon feltűnőre tudja hozni az érzelmeimet, akár sírni is képes vagyok egy zenén, meg nagyon át tudom magam adni ilyenkor az Isten dicsőítésére, akár egy zenélés közben, nem feltétlenül itt, hanem amikor magányomban vagyok, akkor az elárulja, hogy valószínűleg akkor ehhez van egyfajta tehetségem, vagy talán tudom, hogy ezt érzem. Aztán, és most itt elkezdhetnénk sorolni még különböző talentumokat, de szerintem az nem is lenne elég egy óra, hogy ezeket felsoroljuk, amik a gyülekezetben fellelhetőek. Aztán van egy másik értelmezés, amit viszont én értelmeztem, és amit én kiolvastam ebből, de kaptam megerősítést külsőst is, ahogy elkezdtem kutatni a témában, hogy ugye van a tehetséges személy, tehát mint talentum, tehát egy személyekről is beszélhetünk, és van olyan, hogy a tehetség, mint tehetségnek az értelme, hogy a személyben megtalálható talentum. Van különbség közte még pedig az, hogy van, akire azt mondja, na ez egy élő talentum. Tehát amikor valaki nagyon jól zenél, vagy nagyon jó szónok, vagy nem tudom mi, akkor azt mondják, na ez egy igazi talentum, ez az ember ebben, amit csinál. Például Petőfi Sándor egy nagyon jó költő volt, ugye hát egy élő talentum volt, hogy tényleg minden szavából, minden írásából az ember csak rádöbben, hogy milyen, mekkora tehetség volt ő. És Petőfi Sándornál, ha tartunk, akkor van is egy ilyen, hogy életművében négyszer írja le a talentum kifejezést, ebből egyszer a tehetséges személy értelmében, és háromszor a tehetség értelmében. És azt mondja, nagyon találó mondata van, hogy a talentum az aljas lelkekben irigységet, a nemes lelkekben pedig hódolatot költ. És itt egy kicsit elkanyarodok egy másik irányba. Amikor azt mondja az igében, amikor olvasunk a gazdagságról, és olvasunk a kincsről, többféleképpen is megközelíti az ige, az egyik az a dicsőség. Tehát amikor az igében valami gazdagságról beszélünk, hogy valami nagy dologról, az általában az Istennek a dicsőség a legnagyobb. Tehát azt fejezi ki a legjobban a gazdagságot, meg a kincset, az Istennek a dicsősége. Lásd, amikor van egy olyan ige a Máté 7:19-24-ben. Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a tolvajok és a betörők. Inkább a mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el, mert ahol az értéked vannak, odahúz a szíved. Egész lényedet a tekinteted világítja meg. Ezért, ha jó indulattal és adakozásra készen tekintesz az emberekre, akkor egész lényedet elárasztja a világosság. Ha viszont önző és zsugori módon nézel rájuk, akkor egész lényed elsötétül. Ha pedig a tekinteted, vagyis a mécsed elsötétül, akkor valóban nagy sötétségbe kerültél. Egyetlen szolga sem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatjátok egyszer Istent és a pénzt. Magyarul a kincs alatt nem a fizikai vagyont érti, hanem a mennyeit. És a mennyben a legdrágább kincs az maga Jézus Krisztus, ugye? És ő volt, lett az a sarokkő, az a drágakő, írja az írás, amit megvetettek egyeseknek drágakő, másoknak pedig egy olyan kő, amiben belebotlik, és legszívesebben félrevetné, hogy ne olyan hitványnak tartja, hogy nem is akar róla tudomást szerezni, meg legszívesebben eldugná, elásná. Ehhez képest egy drágakőnek nem az a célja, hogy elássuk, hanem hogy azt mutassuk, hogy azt lássák, hogy az ragyogjon, és hogy az emberek így tudják ezt csodálni. És ugye Jézus egy ilyen drágaság. És annyira drága, azt mondja, a mennyek országa és Istennek az üzenete, az evangélium, ami maga Jézus, hogy mindenét eladná, ha valaki egy ekkora kincset talál, akkor mindenét eladná, hogy azt a szántóföldet, amiben ezt találta, megvegye. Vagy azt az igaz gyöngyöt megvegye. Tehát tényleg ennyire nagy drága kincs, aki felismerte azt, hogy ő tényleg mekkora kincs. És találom fogalmazta meg Petőfi azt, hogy a talentum az aljas lelkekben érzéséget, a nemes lelkekben pedig hódolatot költ. Hogy amikor valakivel Krisztus együtt működik, és együtt dolgozik, és az életében abszolút egyértelműen jelen van, akkor erre két reakció van. Az egyik reakció az az, hogy az emberek csodálják, de nem az embert, hanem aki az emberben munkálkodik, lásd Pál apostol, lásd a tanítványok, és egy csomó helyen láthatjuk azt, hogy már őket akarták istenné tenni sok balga ember, mert annyira látták bennük Istennek a kezét, és annyira látták Istennek a jellemét bennük, hogy azt hitték, hogy ők azok, de nem, hanem ők csak, mint egy cserépedényben megvolt bennük Krisztusnak a jelleme. És volt, akik így gyűlölték őket, akik el akarták hallgattatni őket. Azt mondták például a zsinagógában, hogy öljük meg őket, tegyük el láb alól őket, és azt mondták, ne, hogyha ez Istentől van, úgyse tudsz ellenem itt tenni, ha pedig az emberi dolog, ez nincs benne dicsőség, akkor ennek vége lesz. Aztán a Róma 11.33-36 van, még van egy érdekes gondolat. Róma 11.33-36. Ó, milyen hatalmas Isten gazdagsága, milyen mélységes a bölcsessége, és végtelen a tudása, milyen nehéz megérteni a döntéseit, ki képes követni, hogy Isten mit, miért tesz. Mert mindent Isten teremtett, mindent ő tart fenn, és minden őjétel létezik, övé legyen a dicsőség örökké. Mikor Pál nagyon jól ismert az evangéliumot, nagyon sokat mozgott benne, nagyon sokszor kapta Isten üzenetét, ugye. De volt olyan kijelentése neki is, amikor elkezdett Isten igéről beszélni, amikor elkezdte Isten igéjét lapozni, elkezdte mozgatni, elkezdte ezt a kincset tanulmányozni, amit kaptunk, hogy ő is rácsodálkozott arra, hogy mennyire lehetsz még gazdag Istenem. Felkiáltott, hogy ó Isten, milyen gazdag vagy, és milyen hatalmas vagy, hogy ahogy olvasom az írást, egyre jobban rájövök arra, hogy mennyi minden van még mindig benned. És felfedezek újabb távlatokat, felfedezek újabb mélységeket te benned. És ezzel szemben nagyon sokszor azt csinálják, hogy elássuk Istennek ezt a drágaságát a föld alá, ugye, mint a harmadik, az egy talentumos ember, ahelyett, hogy oda tennénk többi ember elé, a pénzváltók elé, ugye, és kamatoztatnánk ezt a mi életünkben. Nem kéne semmit tennünk, úgymond vele, csak felszínre hozni, csak megmutatni, csak engedni, hogy meglátszódjon a mi életünkön az, hogy Isten milyen gazdag. Ehelyett mi mit csinálunk? Elássuk, jó mélyre, engem ne bántson senki. Istennek az üzenete miatt ugye azok ne bántsanak, akik irigyek, ugye, ahogy mondtuk az előbb, hogy akik irigyek, akiket ez megbotránkoztat, akiknek ez a sarokkő, ez egy botlást okoz, és ezek legszívesebben elásnák, és mi ebben partnerek vagyunk, mert mi el is ássuk. Tehát ránk lett ez bízva, és mi elássuk. Tehát amit ők csak megtennének, de nem tudják megtenni, mert ugye a hitetlenek, a pogányok nem tudják elásni Krisztust, nem tudják eltemetni őt, de mi hívők el tudjuk magunkban, mélyen. Hogy ugyan hívő vagyok, de Krisztusnak nincs hatalma az életemben. Ezzel ássuk előtt. Mert aki nem hívő, az nem tudja, hogy mi Krisztus hatalma. De aki hívő, és megtapasztalta, és mégis el tudja ásni, az tényleg egy halál. Ő benne meghalt valami. És ez számon lesz kérve. És ez most nem azért, hogy a fenyegetés oldalát, hanem pont ellenkezőleg. A másik oldalt próbálom előhozni, hogy értékeljük azt a kincset, amit ránk bízott, azt a talentumot, azt a rengeteg mérhetetlen vagyont, amit ránk bízott Krisztusban, ami mennyeatyánk. Aztán tovább azt írja, az 1 Péter 2.12. Ugye előtte mondja, hogy ti papok, kiválasztott nép vagytok, és 12 azt írja, hogy itt körül vagytok véve olyanokkal, akik nem hisznek Istenben, és sokszor azzal vádolnak titeket, hogy gonosztevők vagytok. Tehát éljetek úgy, hogy mindenki lássa, milyen jó dolgokat tesztek, és hogy milyen jól és békességben éltek, akkor még a hitetlenek is dicsőíteni fogják Istent a jó tetteitek miatt azon a napon, amikor ő eljön. Hogy még járni is képes lehetsz. Tehát így tudod kamatoztatni a talentumaidat. Hogy látják rajtad, hogy te ki vagy. Látják rajtad, hogy mi van benned. Látják azt, hogy Krisztus benned él, és utána képesek lesznek még erre rácsodálkozva ők is megtérni, és kérni fognak ebből. És még több embert be tudsz hozni Isten országába. De ahhoz neked ezt meg kell élned. Nem lehet úgy behozni valakit a jóba, hogy te se tudod, hogy mi az, vagy te nem érsz vele. De ez egy folyamat. És aztán pedig van még a 2 Korintus 4:7, amit hoztam. A 2 Korintus 4:7-ben meg azt írja egészen pontosan, hogy az, hogy megismertük, igen nagy kincs. Hogy Jézust megismertük, igen nagy kincs. Ezt a kincset azonban cserépkorsokban, vagyis emberi testünkben hordozzuk. Így azután jól látható, hogy ez a mindennél nagyobb erő Istentől származik, nem pedig tőlünk. Mindenfelől bajok vesznek körül, és nehézségek szorongatnak bennünket. Mégsem szenvedünk vereséget. Sokszor nem tudjuk, mit tévők legyünk, de nem esünk kétségbe. Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földet rétenek, de nem tudnak egészen elpusztani. Mindig testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az ő feltámadott élete is megnyilvánuljon bennünk. Életünk folyamán állandóan halálos veszélyeknek vagyunk kitéve Jézusért, hogy Jézus élete viszont látható legyen mi halandó testünkben. Ezért a halál bennünk végzi a munkát, azért pedig bennetek. Itt egyet ugrok. Mindez értetek történik. A célja pedig az, hogy egyre több és több ember fogadja el, és adja tovább Isten kegyelmét, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségéért. Mert a mostani könnyen elviselhető szenvedésünk csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra. És ez a dicsőség olyan csodálatos, hogy összesen lehet hasonlítani szenvedésünkkel. Tehát még profitálunk is ebből. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy nyilván egyértelmű, hogy a mennyből jött ez a dicsőség, és egyértelművé teszi, hogy az atyától van, nem emberektől. De ugyanakkor azt mondja, hogy még számunkra és dicsőséget okoznak ezek majd a mennyben, és hogy olyan gazdagság, hogy még jut nekünk is belőle. Istennek a dicsőségéből is. Akkora nagy gazdagság, hogy ezért megéri harcolni, és ezért megéri napi szinten újra és újra ebbe beleállni. És nem lehet összehasonlítani semmi mással. Ezért hívom a testvéreket, hívom a gyülekezetet arra, hogy fontolják át az ő életükben azt, hogy mifelé orientálódnak, merre tekintenek. Mi a fontossági sorrend? Vagy amiben benne vagyunk, hogy az Isten tud-e abban megmutatkozni? Tud-e megdicsőlni a mi cselekedetünkben? Hogyha a munkánkat végezzük, abban meg tud-e dicsőlni? Mik az arányok? Mennyire, mekkora arányban vagyunk mi, mint én, mint János az én munkámban, vagy mekkora arányban van az, hogy Isten végzi ezt rajtam keresztül? Tehát amikor az emberek rám néznek, mit látnak? Istent látják bennem, vagy pedig engem látnak, és Isten valahol el van rakva, mélyen elvonásva az én életembe. Ez egy nagyon fontos kérdés. És nagyon sok depresszió, nagyon sok harag, nagyon sok dráma, ami az életünkben van, az megoldódna pusztán azzal, hogy előhoznánk magunkban Krisztust, tehát hogy engednénk, hogy ő munkálkodjon, mert ő akar. Olyan dinamikus, hát hogyha nem munkálkodna, és hogyha nem az lenne az elsődleges cél, akkor miért kérné számon ezt a szolgán? Hát a szolgának azt mondja, hogy te passzív voltál, nem csináltál semmit, és ezért megbüntetlek. Hát nyilván ő még többet tett, mint az összes többi szolgája. Tehát ő akar működni a mi életünkben, és tud és akar is működni, és ő abszolút a mai napig is munkában van, most is egyfolytában értünk, esedezik az atya előtt is. És erre hív minket is, hogy mi is kövessük az ő példáját, úgyhogy ezzel bátorítanám a gyülekezetet, hogy ezt tegyük mérlegre. És használjuk a talentumainkat. Az Úr áldjon meg benneteket.